Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi úrunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg most Isten igéjét, úgy, mint az egyházunk kántáte vasárnapjára. A prédikáció alapjául rendelte a 96. Zsoltár első versétől a 13. versig a következőképpen. Énekeljetek új éneket az Úrnak, énekelj az Úrnak, te egész föld. Énekeljetek az Úrnak, áldjátok nevét, hirdessétek szabadítását minden nap. Beszéljétek el dicsőségét a nemzeteknek, csodáit minden népnek. Mert nagy az Úr, méltó, hogy dicsérjék, félelmesebb minden Istennél. Hiszen a népek istenei csak bálványok, az Úr pedig az ég alkotója. Fenség és méltóság jár előtte, erő és ékesség van szentélyében. Népek törzsei, magasztaljátok az Urat, magasztaljátok az Úr dicsőségét és hatalmát, magasztaljátok az Úr dicső nevét, ajándékot hozva jöjjetek udvaraiba. Boruljatok le az Úr előtt, mert szent öldözékben reszkes tőle te egész föld. Mondjátok el a népeknek, hogy uralkodik az Úr, bizony szilárdan áll a világ, nem inog, igazságosan ítéli a népeket. Örüljön az ég, örvendezzen a föld, zúgjon a tenger és a benne levők. Újjongjon a mező, és minden, ami rajta van. Újjongjanak majd az erdő fái mind, az Úr előtt, amikor eljön, mert eljön, hogy ítélkezzék a földön, igazságosan ítéli a világot, pártatlanul a népeket. Amen. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban kántáte vasárnapja van, énekeljetek vasárnapja van. Újabb és újabb kutatások folynak, amelyek az éneklés emberre gyakorolt hatását kutatják. A gyakori énekléstől, mondja az egyik kutató, a Berkeley zeneművészeti iskola egyetem oktatója, a gyakori énekléstől jobban érezhetjük magunkat. Tehát mindenki volt már, aki énekelt, így van? Mindenki tudja, hogy ez így van. Jó hangulatot okoz. Felszabadulnak olyan hormonok, amelyek a lélek és a test közötti kölcsönhatását segítik. Az ének a beszédnél is szélesebb spektrumú szókincset adhat nekünk. Jobban ki tudjuk magunkat fejezni. Nem csoda, hogy olyan mély énekeink vannak. Az együtt éneklés különösen is jó hatással van az emberekre. Az összetartozást erősíti a családdal például. Az összetartozást erősíti a barátokkal. Vagy hogyha itt a templomban együtt énekelünk, összetartozást erősíti a lelki testvérekkel. Három hormont emlegetnek, az oxitocint, a dopamint és a szerotonint, amelyek felszabadulnak, és a boldogság hormon továbbítanak az agynak. És ennek következtében, aki sokat énekel, sokkal több örömöt, megérettséget, sőt, kreativitást, felszabadultságot eredményez. Emlékszem, hogy még a zeneiskolának a korábbi igazgatója így próbálta magyarázni is az embereknek egy-egy koncert alkalmával, hogy hát bátrabb lesz a kiállásuk a gyerekeknek. Javítja a hangulatot. Ismerős kifejezés a zeneterápia. Csökkenti a stresszt, a depressziót. Énekkarban való éneklés. Hát nem véletlenül mondták nekem testvérek, akik énekkarban énekelnek, hogy leviszi a vérnyomást. Ez nem mese. A zene csökkenti a szorongást, az ének lazítja a merev izmokat, javítja az önbecsülést. Azt mondják, hogy az egyórás éneklés tartós mértékben erősítheti az immunrendszert, sőt, rákos páciensek számára is elérhető alternatíva. És nem beetetés, mint bizonyos gyógyszereket áruló, vagy vitaminokat áruló emberkék. A Göteborgi Egyetem kutatása szerint a beteg emberek, hogyha együtt énekelnek, akkor a szívverésük szinkronba kerül. Könnyebben elkerüli a szívbetegséget, könnyebben gyógyul az, aki énekel. Na, de szeretném, hogyha ennél sokkal-sokkal tovább mennénk mi. Mert hogyha pszichológus lennék, akkor itt megállnánk, tovább nem eveznénk a mélyre. De hát az Isten igéje sokkal-sokkal többet ad, mint a lélektan bármikor is tud az embernek. Tudnélik, a mai vasárnapnak a teljes elnevezése nem az, hogy kantáte, énekeljetek, hanem kantáte domino canticum novum. Ennek a Zsoltár versnek az első sora. Énekeljetek az Úrnak új éneket. Nem akármilyen énekésről van szó kantáte vasárnapján, bár akármelyik szép ének gyakorolja ezeket a hatásokat az emberre, amiket felsoroltam. De itt most az Istennek való, az Úrnak való éneklésről van szó. Miről van szó? Krisztus szabadítását énekelni, amely a halálában és a feltámadásában realizálódott. Tehát az ő halálát és feltámadását magasztalni. Erre volt egy szép példa, amit az elmúlt héten harmadikos hittanosoknak tanítottam, Pál és Szilásznak a történetéből, hogy börtönbe kerülnek, és mit csinálnak? Filippiben elkezdenek énekelni. És mondom nekik, hogy nem szitkozódni, nem átkozódni, hanem elkezdik Istent magasztalni, egy másik valóságra kezdenek el figyelni, egy másik valóságra nyílik meg a szemük, méghozzá az Isten valóságára, az Isten világára, amely sokkal maradandóbb, sokkal tartósabb. Ez olyan, mint amikor néhány órával korábban Péter apostolnak a szabadulásáról tanultunk a börtönből, amikor is ugye úgy történik az, hogy egy angyal jelenik meg neki a börtönben, és akkor lehullanak a bilincseik, és csak úgy átmennek az őrségen, és csak úgy megnyílnak a börtönajtók, és kint találja magát az utcán, és egyszerűen azt hiszi, hogy ez nem is valóság, tehát egyszerűen nincsen magánál teljesen Péter apostol ebben a rendkívüli helyzetben, azt hiszi, hogy látomást lát. Vagyis, hogy nem a valóságot látja. Most éppen beszéltünk arról az egyik biblia órán, hogy iszlám területen milyen sokszor látomásokon keresztül vezeti hitre Isten a muzulmán hívőket Jézus Krisztusban. Tehát ugye ott nagyon kockázatos dolog az igét nyilvánosan hirdetni. Tudjuk, hogy komoly üldöztetések vannak, és nagyon nagy bajba kerülhet az, aki ezt felvállalja. És éppen ezért azokat, akik tényleg keresik az igazi Istent, a megváltást, mert ugye a muzulmán hitben nincsen megváltás, két serpenyő van, a bűneid, a rossz cselekedeteid, jó cselekedeteid, aztán majd elválik, hogy melyik súlyosabb. De ezt soha nem tudhatja egy iszlám hívő, hogy melyik a súlyosabb, és akkor mi lesz vele majd, hogyha véget ér a föld élete. És akkor, hogy a látomáson keresztül jelenik meg Jézus, így mondtam, hogy nem a valóságot látja ilyenkor az, aki a látomásnál. Nem is álmodik, ébren van, de nem a valóságot látja. Aztán javítottam, hogy igazából nem pontos a fogalmazásom, mert a valóságot látja, csak egy másik valóságot. Ugye mi ezt a három szűk dimenziót látjuk. Aki látomást lát az Úr Jézus által, az beletekint negyedik, ötödik, nem tudom, hanyadik dimenzióig. Belelát az Isten világába, ahogyan Péter apostolt a börtönben, megnyílik előtte egy másik. Azt hitte, hogy látomás, szerintem jól hitte. Ez egy látom. Együtt van tulajdonképpen a háromdimenziós világ, meg ez a látomás, a másik valóság, mint egy mátrix. Szóval egy másik világ nyílik meg előtte, és most nyilván nem matematikai értelemben beszélünk mátrixról, hanem a slang értelemben. Ugye a slang jelentése a mátrixnak az, hogy egybefüggő rendszer. Hát az eredete ugye a latinból mater, anya, mátrix, anya méh. De mi ezt úgy szoktuk, akik ebben egy elmélekednek, hogy hogy is vannak ezek a különböző valóságok, ugye használják ezt a kifejezést, hogy mátrix. Na ebben van része ezeknek az embereknek, akik látomást látnak. Ezt az egybefüggő rendszert, ezt a valóságot, azt a valóságot egybefüggően látják valamennyi ideig. Tehát látható, nem látható világ. Hát ugye ez a Bibliának a tanítása. Földi világ, mennyei világ. Látható, nem látható. És akkor ezért énekeljünk új éneket, mert megnyílik számunkra az Istennek való éneklés közben ez a másik világ. Egy picit ezt, ha nem is látjuk, de megérezzük. Veszély persze a mai új énekeknél az individualizmusnak a hatása az éneklésre, mert hogyha megfigyeljük, mondjuk most, amit énekeltünk, gitáros éneket, az nem tartozik ebbe bele, de nagyon sok új ének, könnyű zenei keresztény ének egyes számban hangzik, az érzelmekre hivatkozik leginkább, hogy ő mit csinál, ő hogyan dicséri az Urat, ő hogyan magasztalja, ő hogyan emel fel a kezét, és így tovább. És nem arról van szó, hogy mit tett az Úr Jézus. Tehát ez nagyon jellemző a mai világra, hogy az individualizmus az beszüremkedik még a keresztény zenébe is. De hát az emberi gyarlóság is az, hogy alapvetően magunkra szeretünk figyelni. Az emberre szeretünk figyelni. Amikor Péter és János története volt soron a hittanosoknál, hogy az ékes kapuban meggyógyítják a sántát, akkor teljesen elképedt az egyik fiú, hogy ez komoly, hogy Jézus, hogy akkora hatalma volt Péternek, mint Jézusnak, hogy meg tudta gyógyítani ezt a sántát. Mondom, várjál, menjünk végig a történeten, és akkor majd te magad fogsz válaszolni erre a kérdésre. És a történet végén ott van, hogy amikor látják az emberek a templomban, a jeruzsálemi templomban, hogy mit csinál a sánta, akit ugye ők már évek óta ismertek, hogy születése óta sánta, és hogy ott ugrál, és dicséri az Istent, akkor elcsodálkoztak, hogy mekkora hatalma van Péternek meg Jánosnak. Mire? Péter és János mit mondanak? Mit néztek ránk, mintha mi cselekedtük volna a saját erőnkkel? Az Úr Jézus nevében kelt fel és gyógyult meg ez a sánta. Hittanosom azonnal tudta a választ. Magyarul Jézus gyógyította meg. Péteren és Jánoson keresztül. Szóval az új ének mindig Jézus hatalmáról kell, hogy szóljon. Mindig arról. Nem az emberre kell koncentrálni, hogy ő mit tett, hogy én mit teszek, hanem hogy Jézus mit tett, és Jézus mit tesz, értem. A szabadulást énekeljük meg, amikor énekelünk. Ugye a 10. vers így hangzik a Zsoltárban, hogy mondjátok el a népeknek, hogy uralkodik az Úr. Ne arról beszéljünk, hogy mi hogyan és mit csinálunk, hanem hogy az Úr uralkodik, vagy Örüljön az ég, örvendezzen a föld, zúgjon a tenger, hogy mindent áthasson az Istennek a dicsérete. A Budán van egy ciszterci gimnázium, és olvasom, hogy ennek az egyik tanárnője, egy magyar tanárnője elhívást kapott arra, hogy fegyházban tanítson. Most kicsit gondoljunk bele. Fegyházban egy nő. Mert ugye ott nem mehet be többet magával a fogvatartottakhoz. Ahogyan nekem is elég félelmetes volt, holott az csak egy gyakorlat volt, amikor a Kozma utcai fegyházban terepgyakorlaton voltam, mint lelki gondozó. De ott egyedül kellett, nem mehetett be velem, nem jöhetett be velem a tereptanárom, hogy most akkor ő is ott lesz velem ennél az elítéltnél, aki hadd ne soroljon fel, mi mindent követett el. Na most egy nő 40 elítéltel együtt. És vállaltam, mert leírja, hogy hogyan értette meg Istennek a vezetését ebben a tekintetben, és akkor így jutott el a Váci fegyházba, és az volt az érdekes tapasztalata, hogy bár sokkal kevesebb a lexikális tudásuk ezeknek az embereknek, de nagyobb az élettapasztalatuk a fogvatartottaknak. Akár még egy 20 évesnek is. Gondoljunk bele, hogy mi az az út, ami odáig vezet, hogy ő bűnözővé lesz. Mennyire magára marad. Családi háttér nincs. Neki kell megélni az utcán. Óriási tapasztalatokat gyűjtenek. És akkor az egyik irodalom órán Goethét idézte, ki nagyot akar, szokjék fegyelemre, korlátok között válik el a mester, és a szabadság a törvény adománya. És akkor elkezdenek beszélgetni, hogy szükségesek-e a korlátok az életünkben. Lehetünk-e szabadok korlátok között? És aztán azzal folytatja, hogy tulajdonképpen önök, vagy nem tudom, hogy magázta őket, vagy tegezte őket, önök és én, valószínűleg inkább a magázás, fogvatartottaknál nem szerencsés a tegeződés, mindannyian börtönben vagyunk. Én is, önök is. Mi lehet a mi közös börtönünk? Ez volt a nagy kérdés. Mi lehet a mi közös börtönünk? Fél perc gondolkodás, és egy elítélt a következőt mondta, a tér meg az idő. Azt mondta, hogy ezt gimnazisták nem szokták tudni, hogy a tér és az idő zár be bennünket. Börtönben vagyunk. Kicsit tágabb, mint a Váci, de börtönben vagyunk. Ha valaki el akarja kerülni a betegséget, el tudja. És meddig? Valaki el akarja kerülni a halált, el tudja? Börtön. És hogyan próbálunk menekülni, tette fel a kérdést. Hogyan próbálunk menekülni a térből és az időből? Tanárnő, én mondom magának, hogy a civil életben ezért szívtam annyi füves szigit, mondja az egyik. Igen. Megpróbál az ember elmenekülni egy másik valóságba, de nem abban a valóságban, amiről itt az előbb beszéltem, hogy amit az Isten nyit meg számunkra. Ez egy egészségtelen valóság, ez egy deformált, ez egy romboló valóság. Igen. Menekülés kapcsolatból kapcsolatba. A kibertérbe. Valamilyen látszatvalóságban, nem sorolom tovább. Hát itt van a bizonyíték arra, hogy börtönben érezzük magunkat, hogy mindig menekülünk, menekülünk, menekülünk tovább, és tovább, és tovább, és tovább. És az éneklés, az pedig elvisz a közös szabadságra. Közös börtönről volt szó, Most pedig a közös szabadságról van szó. Oda, ahol az Úr uralkodik. Nekem nagyon megtetszett az a néhány záró gondolat, amit az igehirdetési előkészítésben Fischl Vilmos neve ismerős nagytartsán, és most ő a magyar ökonomikus egy egyházak ökonomikus tanácsának a titkára, és a következőt írta a lelkipásztorban zárszóként, ezt szó szerint fogom felolvasni. Nem szólót éneklünk, hanem kórusban éneklünk. Ráadásul nem több dallamú, hanem uniszónó, vagyis egy szólamú az ének. Csak így énekelhetünk az Istennek, mert ez neki tetsző. Nekünk a kereszt hangnemében kell énekelnünk. Sokan azt gondolják, hogy nagyon könnyű egy szólamban énekelni. Mindenki egyet énekel. Őszintén ki kell mondani, hogy ez egyáltalán nem könnyű feladat. Hiszen az egyet éneklésnél hallatszik ki a legjobban a hiba, akár a dallam, akár szöveghiba legyen is az. Sőt, a hiba lehetősége komoly forrása lehet az ütemből való kicsúszás. Figyelni kell a ritmusra, a jelölésekre. Itt van a legnagyobb szükség arra, hogy az egy karban éneklők figyeljenek egymásra. Itt nem lehet sietni, sem pedig lemaradni. Egymásra figyelve kell dicsérni az Istent. Minden ének dicséret, amely az élet egészével számol. Tehát nem szűkül le csak az énekkar tagjaira. Ez a dicséret mindenkinek szól a teremtett világban. Ha komolyan vesszük ezt az együttes éneklést, akkor tudunk őszintén közeledni az Úrhoz. Amen. Imádkozzunk. Urunk, köszönjük neked az éneklés ajándékát. Köszönjük neked, hogy nekünk is van lehetőségünk, valódi alternatíva, lelki életünk, mentális egészségünk, üdvösségünk érdekében énekelni. Köszönjük neked, Urunk, hogy te most arra tanítottál, hogy megnyílhat egy másik valóság, a te valóságod, amikor szívből énekelünk, dicsérünk téged. Kérünk, hogy indíts el bennünket ezen az úton, hogy ezzel a nagy ajándékoddal naponta és többet éljünk. Köszönjük neked, Urunk, hogy a te valóságod az a tartós, az a maradandó, és hogy ebben a múló valóságban megnyílhat a te országodra a mi szemünk. Kérünk téged, hogy így légy velünk, és adj új éneket a szánkba. Amen.